Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti bűnbánati alkalmunkat, és keressük ki és énekeljük 371. számú dicséretünket, annak mind a hat versét. 371. számú dicséretünket énekeljük végig. Jézus Krisztus, egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Köszönjük, hogy igéddel és lelkeddel ígéreted szerint jelen vagy, közöttünk vagy. Szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által a Szentlélek egyességében. Kérünk hát jelenlévő, hozzánk irgalmasan lehajló mennyei édesatyánk, hogy áld meg bennünket. Hadd éljünk a te áldásoddal, és hadd lehessünk mi magunk is valóban áldássá mások számára. Szentelj meg bennünket, hogy szentek lehessünk. Amen. Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele 13. részéből olvasom a 8. verset. A 8. vers első felét. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tegnap arról szólt közöttünk Isteni igéje, hogy Jézus megismeréséhez, az igazi Jézus megismeréséhez, és Jézus hűséges követéséhez kell Isten szent lelke is. Jézus Krisztus nem választható el a Szent Háromság másik két személyétől, sem az Atyától, sem a Szent Lélektől. Ő maga is ragaszkodik ehhez, úgy beszél az Atyáról és az ő viszonyáról, hogy ők, az Atya és a Fiú egyek. És úgy beszél Jézus a Szent Lélekről, hogy a Szent Lélek tőle jön, tőle vesz, és róla szól, róla tesz bizonyságot. Felismerni Jézusban azt, hogy miért jött, a küldetésének a célját, ehhez Szent Lélek kell. Szent Lélek nélkül Jézus egy lesz a vallás alapítók közül, Szent Lélek nélkül Jézus egy lesz a proféták közül, Szent Lélek nélkül Jézus egy lesz a tanítók közül, Szent Lélek nélkül Jézus olyan, mint egy más vallásnak, felekezetnek a vezetője. Jézus azért jött, arról beszélt, amit a Golgota keresztjén megmutatott. Ha ezt valaki megérti, hogy az egész Jézusi út lényege, annak a három sűrített esztendőnek a lényege, minden beszédének a lényege, az, ami látszik a Golgota keresztjén, akkor igazán meg is értette Jézus Krisztust. Ahhoz azonban, hogy annak lásd Jézust, aki ott a kereszten van, ahhoz kell Isten szent lelkének a vétele. Erről most csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy mit jelent venni Isten szent lelkét, és hogy tulajdonképpen ez a Szentlélek vétele hogyan történik, de ezt a mondatot azért elmondom, mert sokfajta zavar van e tekintetben is. Isten szent lelkét a megtérésben és újjászületésben lehet venni. A megtérés és az újjászületés pedig egy ugyanazon lelki eseménynek két oldala. Mégpedig a megtérés az emberi oldala, az újjászületés a lelki mennyei oldala. Ugyanannak az egy eseménynek. Isten szent lelke, maga az Isten mindig a kezdeményező, így történik a megtérés, újjá Isten felülről szül bennünket, és az ember felelete válasza erre egy tudatos, boldog igen. Ez a kettő együtt a megtérés. A megtéréshez, hogy Isten kezdeményező igéje és lelke által bennem valamit, és hogy én erre válaszképpen odafordulok Isten felé, és odaszánom önmagamat, ez a kettő együtt a megtérés. A megtérés, újjászületés egysége. Nos, ezt kizárólag a Szentlélek munkálja ki az emberbe, és attól a pillanattól kezdve, hogy a lélek ezt kimunkálta, kezdi az ember igazán érteni mindazt, amit Jézus erre a világra hozott. Ahhoz, hogy a keresztet valaki megértse, kell ez a megtérés, újjászületés. Nos, tegnap beszéltem arról, hogy a kereszt értelme a megbocsátás. Arról szól. Isten szeretet megbocsátásáról szól. Testvérek, megbocsátás nélkül nincs élet. Semmilyen. Nincs örök élet sem megbocsátás nélkül, és nincs földi élet sem megbocsátás nélkül. Ahol nincs bocsánat, az nem élet. Az keserűség. Az keserűség. Ahol nincs bocsánat a menny felől, mert nem kaptam, nem értettem, nem vettem át, az kárhozat, halál. Ha a földön nincs megbocsátás és bocsánat, az földi pokol. Halál. Megbocsátás nélkül nincs élet. És ahol nincs megbocsátás, tanuljuk meg, ott pusztulás van. Csak a keresztre nézve lehet megérteni, hogy a megbocsátás radikális dolog. Abba bele kell halni. Az igazi megbocsátás egy belehalás, halálos esemény. Az énemnek bele kell halni. Tegnap beszéltünk a 77x7-ről, és egy nagyon gyakorlati életpéldán keresztül beszéltem a megbocsátásról, és ez a házasság. Ebből csak azt idézem újólag, amikre úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, mert bár egy konkrét esemény, mégis általánosítható. A megbocsátott bűn soha nem választ el. Csak az a bűn választ el embert, embertől, amit nem tudtunk megbocsátani. Ez igaz férj és feleség között is, és igaz minden emberi kapcsolatunkban is. Tanuljuk meg, a megbocsátott bűn soha nem választ el, a meg nem bocsátott bűn pedig elválasztja az embert. Végül is minden baráti szálszakadás, minden testvéri szálszakadás, minden házastársi szálszakadás akkor következik be, amikor elfogyott a bocsánatom. Már nincs. Csak 7-szer volt. 77-szer, 7-szer nem. És akkor derül ki igazán, hogy milyen irgalmatlan a szívünk. Csak akkor derül ki. A meg nem bocsátásainkban derül ki, hogy milyen a szívünk. Azok mi vagyunk igazán. Az én vagyok igazán. Rólam beszél. Az én nagy énemről. És mondtam, minél nagyobb az énem, akivel nem lehet megcsinálni dolgokat 77x7-szer is, annál kisebb bennem Jézus. Minél nagyobbra nő az énem, annál kisebb bennem Jézus. Ugyanakkor a megbocsátás, testvérek, mindig épít. Minden megbocsátás épít. Kapcsolatot terem. A megbocsátás híd. Amikor Isten megbocsátott az embernek a Golgota keresztjén, kifeszített egy hidat, hogy járható legyen az út innen odáig. És ha megszakadnak emberi kapcsolataink, az azért van, mert a földgyűlem lett, harag vége ez lett, hogy nincs többé bocsánat, és akkor nincs többé átjárás és összejárás. A megbocsátás pedig azt jelenti, hogy egy hidat tettem ki, ami összeköt bennünket. Amikor megbocsátasz valakinek, utat készítesz a szívéig, az életéig, hidat raktál ki, amelyikkel lehet járni. Testvérek, Istenhez se jutnánk el, ha nem lenne megbocsátás. Senki, soha. Istenhez csak úgy lehet eljutni, hogy megbocsátott nékem. Ezért mondja Jézus, hogy én vagyok az út. És egymáshoz is csak úgy jutunk el, mert csak a meg nem bocsátott bűn választ el bennünket egymástól. Tegnap még arról is beszéltem, hogy amikor elfogyott a bocsánat, akkor jön mindig a büntetés. Ez a lelkünk megnyugtatására szokott történni. Megbüntetem. Vegye észre, hogy nem tűröm tovább. És elmondtam, hogy a büntetés minden formája Biblia ellenes. Minden formája. A házasságról Isten ígéje soha nem beszél úgy, hogy ott van létjogosultsága megbüntetni a másikat. Biblia ellenes, Isten ellenes. Istent egyáltalán nem ismeri és nem érti az, aki bünteti a társát. Nem ismeri és nem érti. Semmi köze nincs a Golgotai kereszthez. Semmit nem tud róla, még akkor se, ha látja egy életen át. Mert csak a 7-nél tart mindig. A 77-szer 7-ig soha nem jut el. Határozott vagy határtalan a bocsánatom. Nos, testvérek, ez mindenképpen Szentlélek függő, hit függő, Jézushoz kötöttségem függő. A megbocsátás készsége, vagy a meg nem bocsátó kemény lelkem mindig arról beszél, hogy mennyi közöm van Istenhez. Mennyire élem át, hogy azért ébredtem fel reggel, mert Isten irgalmas volt hozzám, ezért nincs jogom irgalmatlannak lenni. Mennyire élem át azt, hogy azt mondom, hogy bocsásd meg az én vétkemet, Uram, de én tartom a haragot. Mit értett a keresztből az, aki így gondolkozik? Hát mondjuk ki bátran, semmit. Mit élt át a kereszt valóságából? Mondjuk ki bátran, semmit. Jézus boldognak mondja azt, aki elfogadja Isten bocsánatát, és ő maga is megbocsátó szívvel él. 77-szer, 7-szer is. Ezt a részt hadd fejezzem be, ezt az emlékeztetőt azzal, amivel tegnap is. Engedd el mindenkinek az adósságát, aki szerinted neked tartozik. Méghozzá feltétel nélkül, ahogy elengedte Isten a tiédet. Van-e jogom feltételt szabni a bocsánatom elé? Ha Isten nekem nem szabott. És boldog leszel. Mondja Jézus, ürítsd ki ma este a tartozik zsebedet. Hagyd itt. Ürítsd ki a tartozik zsebedet. Engedd el az adósságokat. Azt mondja Jézus, boldog leszel. Persze, tehermentes leszel. Szabad leszel. Szárnyalni fogsz. De törődj azzal, hogy a másik mit mond. Tetszik, nem tetszik, örül, nem örül. Te engedd el. Egy kicsit szeretnék tovább menni, és arról beszélni, hogy a fölolvasott ige alapján senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, hogy még tegnap egy bibliai igazság megvilágítására a házasság példáját hoztam, ma a szülő-gyermek viszonyról szeretném venni és elétek tenni a példát, amiben mindnyájan érintettek vagyunk, mint volt szülők, mint most szülők, és mint leendő szülők. Érintettek vagyunk, mindnyájan. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Nos, kedves testvérek, ha csak ez az egy igény lenne a Bibliában, akkor is elég lenne az egész keresztény titok megértéséhez. Először is az derül ki ebből az igéből, hogy mindnyájan adósok vagyunk. Tartozunk. Az egyik tartozásra azt mondja az ige, hogy ne tartozz vele, a másikra azt mondja, hogy egy valamivel mindig tartozzál. Azzal, hogy szeretsz. Van, amivel ne tartozzál. De van, amire életed végéig igaz az, hogy tartozol. És ez az, hogy szeress. Adósok vagyunk. Tudjátok, kinek tartozunk? Mi mindnyájan. Istennek tartozunk. Azért, mert elengedte az adósságunkat. Ezért életünk végéig Istennek tartozunk. És Isten átfordítja, és azt mondja, így igaz. Fizess. És mikor eljön a számonkérés ideje, Isten számon is fogja venni rajtunk, hogy fizettünk-e mindenkinek, akinek tartoztunk. Mivel tartozunk? Hogy egymást szeressétek. Ezzel tartozunk. Míg élünk. Pál apostol a II. Korintusi levélben mond egy különös igét. A szülő tartozik kincset gyűjteni a gyermekének. Tartozik. Nem földi kincsekről beszél Pál, mégis valóságos kincsekről. Tartozom. Tartozom Istennek a bocsánatáért, az irgalmáért. Tartozom. Meg kell adnom valakiken át. Azt fogja rajtam számon kérni, hogy másokon keresztül visszaadtam-e neki, amivel tartozom. És mindenkinek tartozom. Senkinek semmivel ne tartozz, csak azzal, hogy egymást szeretitek. Most testvérek, a szülő tartozik azzal a gyerekének, hogy kincseket gyűjtsön neki. Mondok ilyen apróbb, nélkülözhetetlen kincseket, hogy majd beszéljünk a legnagyobb kincsről. Gyűjteni a gyerekemnek kincseket. Sokszor összekeverjük ezeket a dolgokat, és ideig valókra gondoljuk, hogy ezek a menny felől nézve kincsek. Tudjátok, mi a kincs a Biblia szerint? Ami itt is, meg ott is kincs. A többire azt mondja a Biblia, hogy a moly meg a rozsda megemészti. Kincs az, ami itt is kincs, míg tart a földi életem. És ugyanaz ott Istennél is kincsnek minősül. Istennél is valamiképpen beszámítatik, és drága kincs lesz. Mondok néhány apró dolgot. Megtanítani a gyermekemet arra, hogy minek van valódi, igazi értéke, és minek nincs. Kincs az, ha a gyerekem tudja, hogy mi a maradandó érték az életben. Nehogy azt gondolja kincsnek, ami nem az. Hogy tanulja meg tőlem, otthon, rajtam keresztül, hogy mi az igazi kincs. Mi az igazi érték az életbe. És mi nem? Óriási felelősségünk nekünk, szülőknek, nagyszülőknek, jövendőbeli szülőknek. Megtanítsuk őket. Ebben az értékzavaros és értékválságos világban. Aztán ugye mennyire figyelünk a gyerekeink testére? A legkisebb betegség, egy kis kiütés, egy kis fájás. pedig a lelkük is éhes is, meg öltöztetni is kell. Milyen hamar lelkünket megnyugtató módon letudjuk, hogy van ennivalója, otthona, öltözete és a lelke? Hol van a drága lélek? Hol van? Hol van a gyerekem? Lelki értelemben hol van? Kincseket tart a kezébe, vagy talmi ragyogást? Kincs az, ha megtanulják a gyerekeink, hogy mit jelent terhet hordozni. A legtöbb szülő minden terhet le akar venni a gyerekéről. Minél kevesebb teher legyen rajta, szellemi teher, lelki teher, fizikai teher, kötelesség teher, felelősség teher. Nagy hibát követ el az ilyen szülő. Nagy hibát követ el. Márpedig egyre inkább egy olyan világ felé megyünk, ahol a szülők azt gondolják, akkor vagyok jó szülő, ha lehetőség szerint minden alól tehermentesítem a gyereket. De ez nem így van. Aki nem tanul meg terhet hordozni, aki nem tanul meg szenvedni, az alkalmatlan lesz arra, hogy férj, feleség, édesapa és édesanya legyen. Iszonyatos szenvedések árán fogja megtanulni. Olyan lelki baktérium fertőzések között élnek a gyerekeink, a fiataljaink, hogy az valami elképesztő. Azt látjuk, hogy sorba élik úgy az életüket, hogy kificamodnak lelki testrészeik. Deformálódik a lelkük. És mi mindezek közepette is, akármilyen is ez a világ, tartozunk nekik azzal, hogy kincseket gyűjtünk a számukra. A 112. Zsoltárban olvasunk erről egy csodálatos ígét, a 112. Zsoltár elejéről. Boldog az az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, és igazsága mindvégig fennmarad. Az igazság, az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Miről van szó? Éppen arról, hogy miként és milyen kincseket gyűjthetünk. Nos hát először, hogy gyűjthetünk kincseket a gyerekeinknek? Kedves testvérek, azt mondja az olvasott ige úgy, ha féled az Istent, és figyelsz rá, te szülő. Mennyire nem így jár az eszünk? Kincseket hogy gyűjthetek a gyerekemnek? Azt mondja Isten ígéje, ha féled az Istent, és figyelsz rá. Így kezdődik. Fontos, ahogy mondja a Zsoltáros, hogy gyönyörködjél az Isten parancsolataiban. Mit jelent gyönyörködni Isten parancsolataiba? Hogy majd kincsgyűjtő ember és szülő legyek. Gyönyörködj Isten parancsolataiba. Azt jelenti ezt, testvérek, hogy Isten a maga titkaiba, a benne gyönyörködőket viszi egyre lejjebb és beljebb. Isten egymás után nyitogatja meg az ő csodálatos személyének, titkának a kapuit, de csak azelőtt, aki gyönyörködik benne. Aki játszik Isten igéjével, szórakozik vele, akinek tulajdonképpen semmit nem jelent, aki nem tud gyönyörködni Isten igéjébe és az ő parancsolataiba, azelőtt zárva maradnak Isten titkának a kapui. És bávatagon és bután végig élheti templom közelébe az életét, és Isten titkaiból semmit nem ismer meg. Csak aki gyönyörködik, aki odaszánja magát Istenhez, és elkezd Isten igéje felett csendben maradni, és Isten előtt csendben lenni, azelőtt kezdi az Isten a titkai kapuit nyitogatni. Akkor kezded egyre inkább megérteni, hogy ki is ez az Isten, aki szeret engem. Milyen ez az Isten? Hogy kell kincset gyűjteni egy szülőnek? Azt mondja a Biblia úgy, hogy egyre mélyebben járj te Isten igéjébe. Te, a szülő. Gyönyörködjél Isten parancsolataiba. Isten titkaiba. A legnagyobb jót azt teszi a gyermekével, aki Istenben mélyül el. És ki nem szeretne jót tenni a gyermekével? De Istenben való elmélyülés nélkül a legjobb szándékkal se tudunk jót tenni a gyermekeinkkel. A legnagyobb jót azzal teszed, ha elmélyülsz Isten igéjében. Igen, ismerd meg egyre jobban őt, hogy mit akar, és igazodj hozzá. Mert, azt mondja a Zsoltárokban, mert megáldja az ilyennek gyermekét az Isten. Mert megáldja. Ími a legnagyobb kincs, hogy a gyermekemet megáldja az Isten. De hogyan? Mit mondott? Hogyan és miért áldja meg Isten a gyermeket? Úgyha én egyre mélyebbre jutok Isten előtt, a vele való csendjeimben, igére figyeléseimben, megalázkodásomban. Úgy leszek igazán áldás. Áldott lesz az a gyermek, akinek szülője féli az Istent, gyönyörködik Isten parancsaiba. Azt mondja az igénk, az ilyenek gyermekét megáldja az Isten. Mi is az áldás? Sokszor beszélgettünk és gondolkoztunk együtt is erről. Az áldás Isten ajándéka. Valami isteni többlet. Valami olyan töblete Istennek, ami nem jár nekünk. Nem vehető meg semmi pénzért. Nem tudom előállítani. Csak kaphatom és elfogadhatom. Az áldás egy igazi érték. Nem örökölhető. Nem úgy van, hogy örökölhető. Hogyan lehet hát hozzájutni? Azt mondja az ige, hogy úgy, hogy én, mint szülő, teljes szívvel Isten felé fordulok, neki engedek, és a gyermekem kap áldást Istentől. A gyermekem kap áldást Istentől. Hogy olvastam? A hűségesek utódai megáldatnak. És úgy elgondolkoztam e fölött, hogy az én áldásomban ott vannak a szüleim, a szüleim hűsége. És a gyermekeim áldásában ott vannak a mi hűségeink. Isten iránti szeretetünk, az Istenben való gyönyörködésünk. ott vannak. És ha nagyon szeretnéd áldottnak látni a gyermekedet, a legtöbb, amit adhatsz és tehetsz, hogy az életed Istenben mélyül el. Hogy Istentől tanított leszel. A hűségesek utódai megáldatnak. Nem csodálatos, ha valaki, anélkül, hogy igazán tudná, hogy hogyan s miként áldásul lesz a gyermekének vagy az unokájának. Nem csodálatos. A hűségesek utódai megáldatnak. Aki jót akar a gyermekének, aki mindent meg akar adni neki, az forduljon Istenhez, alázza meg magát Isten előtt. Vallja be szegénységét, mulasztásait, és engedje, hogy Isten újra és újra meggazdagítsa. Kincseit átadja, hogy ő meg a sajátjainak tovább adhassa. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeretitek. És most nagyon egyszerűen végül erről szeretnék még valamit mondani, hogy mit jelent egymást szeretni. Azt jelenti szeretni, hogy éppen azt adom, amire szükséged van. Nem azt, amit feltétlenül én adni akarok, hanem amire neked szükséged van. Ez a szeretet. Azt adom, amire szükséged van. Legyen életprogram, hogy senkinek semmivel nem tartozom. Csak azzal, hogy szeretem a másikat. Értékeket így gyűjtünk és adunk. Mi szülők tartozunk kincset gyűjteni a gyermekeinknek. A kincseket csendben kapjuk és Istentől. És adhatjuk tovább a mi gyermekeinknek. Ugye azért értettétek, hogy nem csak róluk szóltam, nem csak szülőről és gyermekről, mert azt mondja az íge, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Nem csak a szülő a gyermekét, hanem mi mindnyájan. Adja Isten, hogy kincseket gyűjtő emberek legyünk, és kincseket továbbadó emberek, hogy boldog emberek lehessünk. És lássuk áldottan a miénket, akiket nagy bizalommal ránk bízott az Isten. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy a legcsodálatosabb kincsel érkeztél közénk, a bűnbocsánattal, amelyet a végtelen szeretetedből áradt és árad. Köszönjük, hogy a mennyet hoztad el a földre, akkor ott a Golgota keresztjén nyilvánvaló módon, hiszen bele lehetett látni Isten irgalmas, jóságos szívébe, hogy megbocsátott. Mindent örökre. Köszönjük, hogy ezzel a legdrágább kincsel megajándékoztál bennünket. Engedd meg, hogy minél inkább értsünk téged, és minél inkább engedjünk neked, hogy az életünk gazdagodhasson. És a gyerekeink ne levelet találjanak életünk fáján, amely talán zöldel még, hanem igazi gyümölcsöket. Köszönjük azokat, akik előttünk jártak, akikért megáldottál bennünket. Szeretnénk úgy élni, hogy áldás szálljon a gyermekeinkre. Segíts nekünk mindannyiunknak ebben, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvérek, hogy holnap este folytatódik még a bűnbánati előkészületünk. Ifjú Takaró Tamás hirdeti holnap este közöttünk Isten igéjét. Jöjjünk és hívogassunk. Az ünnepi alkalmakat is jelzem. Ünnep első és másodnapján délelőtt 10 órakor lesz úrvacsora osztással egybekötött Isten tiszteletünk. Záró énekünk a 395. A 395. annak énekeljük el minden versét, azaz mind a három versét.